szeretett parancs az a kereszténységnek a quintesszenciája, a lényege. Hiszen amikor Jézust a farizeusok arról kérdezték, hogy mi a fő parancs, akkor fogalmazta ő meg ezt ilyen formában, és azt szoktuk mondani, hogy ez kettős parancs, holott véleményem szerint hármas, mert ugye Jézus azt mondja, hogy szeresd a te uradat, Istenedet, és azután szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Ezért ezt a magam számára úgy értelmezem, hogy egyfelül a Krisztushoz tartozó embernek, most nem mondjunk keresztényt, hanem Krisztushoz tartozó embernek egyfelől szeretnie kell, lehet, szabad Istent, másfelől pedig viszonyulnia kell szeretettel a fele barátjához, de ennek a mértéke a saját magam iránti szeretet. Úgy látom, hogy a kereszténységben sokszor alázatból vagy álalázatból a magunk szeretetét nem merjük hangsúlyozni vagy utalni rá, de azért mégiscsak rendkívül fontos, mert hogy a saját magam iránti szeretet az a mértéke a fele baráti szeretetnek. Hogyha saját magamat nem tudom szeretni, és azt kell mondanom, hogy vélhetően nagyon sokan vannak, akik nem tudják megfelelőképpen szeretni saját magukat. Vagy túlságosan szeretik, vagy leértékelik. Tehát fontos az, hogy szeressük saját magunkat, és akkor ez a mértéke annak, hogy hogyan kell szeretni a fele barátunkat.
Vegyük még ide az irgalmasság cselekedeteit is, mert hogy ezek is nagyon fontosak tudnak lenni. Ugye vannak itt a testi cselekedetek, és vannak a lelki cselekedetek, és kezdhetnénk onnan, hogy éhezők ételt adni, szomjazóknak italt adni, utasoknak szállást adni, betegeken, börtönben lévőkön segíteni, látogatni őket, halottakat eltemetni, szegényeket ruházni, és az irgalmasság lelki cselekedetei is például szomorúakat vigasztalni. Tehát, hogy van egy ilyen, hogy odafigyelni azokra, akik bajban vannak.
Tulajdonképpen az irgalmasság testi, illetve lelki cselekedetei az a keresztény szeretet apró pénzre való váltása. Nyilván ezt lehet individuál etikailag értelmezni, tehát úgy, hogy én, mint személy, hogyan kell viszonyuljak a mellettem lévő egyes emberekhez, de ugyanakkor megvan ennek a társadalom etikai, a közösségi megnyilvánulása. Nyilván a magánember csak individuál etikailag tud viszonyulni a fele barátaihoz, viszont az olyan személyek, akik mondjuk a társadalomban bizonyos pozíciót töltenek be, vagy akár az egyházban bizonyos pozíciót töltenek be, azoknak nem csupán ez a kötelezettsége van meg, hogy a másik személyhez viszonyuljon, hanem a személyek csoportjaihoz kell, hogy viszonyulnia. Következésképpen az irgalmasság cselekedetei, tehát ahogy utaltam rá, a szeretet apró pénzre váltása, ez gyakorlatilag közösségileg, társadalmilag is meg kell, hogy valósuljon. És hogyha most már éppen választásokra készülünk, akkor ebben a kontextusban azt kell mondanunk, hogy egy politikust egy államférfitől formátumát tekintve pontosan az választ el, hogyha képes erre, hogy a szeretetet, ez úgy tűnik, hogy papiduma egyébként, hogy szeretetről beszélünk, de nem kerülhetjük meg, mert hogy a szeretet rendkívül fontos. Hogy az előbb utalás történt a keresztény értékrendre. Először is talán arról kell beszélnünk, hogy mit jelent a keresztény értékrend alapvetően. Nyilván alapvető erkölcsi és etikai értékeket jelent. Ez is a szeretetnek a részletezése, mert hogy ilyen tartozik ide, hogy könyörületesség, irgalom, együttérzés, tehát a rászoruló iránti viszonyulásunk, ez az irgalmasság testi lelki cselekedetei, alázat, szolgálat, igazságosság, békére való törekvés, becsület, igazmondás, önzetlenség, áldozat, megbocsátás, a családdal kapcsolatos koncepciók, tehát gyakorlatilag röviden összefoglalva, ez jelenti a keresztény értékrendet. Na most az ember elvárja, különösképpen a vezetőitől azt, hogy e szerint a keresztény értékrend szerint éljen. Nyilván, hogyha valaki nem hívő ember, akkor nem kell a keresztény jelzőt oda tenni. De ezek az értékek ugyanúgy az ő számára is értéknek minősülnek, és ugyanúgy elvárja mondjuk attól, aki vezető pozícióba kerül, hogy ezeket az értékeket próbálja megvalósítani. Mert hogyha nem, akkor mi marad? Az egyéni érdek. És azt kell mondanom, hogy éppen ez, ami a politikust az államférfitől elválasztja, hogy az egyéni érdeket követi-e, vagy pedig a közösség érdekében akar tenni nagyot. Nyilván a demokráciában a politikai berendezkedésünk az olyan jellegű, hogy nem részesíti előnybe az államférfiúi erényeket. Mert hogy a 4 évenkénti választás az mit kíván meg? Azt kívánja meg, hogy a politikus az úgy viselkedjen, hogy 4 év múlva újra megválasszák. Tehát gyakorlatilag hosszú távú stratégiát ezeknek az értékeknek a mentén tulajdonképpen nehéz megfogalmaznia. mert a pillanatnyi, a napi érdekét tekintve azt kell szolgálnia, hogy tényleg a választáson megválasszák majd, és újra akkor 4 évre biztosítsa, hát az egzisztenciáját egyfelől, másfelől nyilván azt a lehetőséget, hogy dolgozna a közösségért, azért ezt is engedjük meg.
Hát igen, hogyha már vállalta, akkor el is várjuk tőle nyilván, és itt kanyarodnék vissza ahhoz, hogy maga a fogalom, tehát hogyha ő magáévá teszi ezt a fogalmat, és fennel hirdeti a hétköznapokban, stb. Külsőségek szintjén igazából, de hogy az alap az sehol nincs, tehát ez a teoria formelor fere font körülbelül.
Igen, tehát itt ugye utaltam rá, hogy keresztény értékrend, a keresztény jelző elhagyásával is értékrend marad. Ez azt jelenti, hogy a keresztény ember elvárja azt, hogy keresztény értékrend alapján álljon egy politikus, de a nem keresztény ember, aki hitetlen vagy mondjuk nem hívő, az is ugyanezeket az értékeket azért elvárná. Na most én keresztény ember vagyok, és hogyha tudom egy politikusról, hogy ő is keresztény, akkor van egy kezdeti bizalmam irányába. Akkor is, hogyha nem ismerem. Mert azt mondom, hogy vélhetően ezt az értékrendet képviseli. A rendkívül nagy problémát az jelenti, hogyha a kereszténységet, a vallást, a keresztény értékrendet eszközként használom. Van olyan politikus ismerősem, aki vallásos ember. És ez nem azt jelenti, hogy a választások közelettén templomba megy, hanem azt jelenti, hogy évközi időben, tehát a két választás közötti időben is gyakorolja a vallását. Nem címkézi magát túlságosan, viszont mint individuális ember, mint egyéniség gyakorolja a vallását. A problémát abban látom, hogyha a választások közelettén merül fel az, hogy valaki vallásos. Tehát jó volna, hogyha nem címkézné magát, hanem élni az életét, viszont a politika és a választások racionalitása meg azt követeli, hogy ez valamilyen formában nyilvánvalóvá váljon. És akkor itt nagyon szűk a mesdje, hogy mit jelent az, hogy én vallásos ember vagyok, keresztény értékrendet képviselek, vagy pedig eszközként használom a vallásosság látszatát, arra, hogy sikeresebb legyek a választásokon.
És akár arra is, hogy nagyobb bajt csináljak, tehát most így tágítva a köröket, a világban szétnézve, például vannak olyanok is, akik a szeretet esernyője alá begyűlve különböző zavargásokat is keltenek például, vagy gyűlöletet szítanak, mondjuk ki.
Igen, úgy gondolom, hogy az ember habitusát tekintve különböző. Ugye különböző értékek iránt érzékenyebb. A társadalom az globálisan és lokálisan is fájdalmas módon megoszlik a konzervatív és progresszív értékek között. Értékeket mondok, és pedig azért, mert nem negatív és pozitív szembenállás van, hanem mind a kettő érték a maga módján. A konzervatív az értékőrző, a progresszív pedig haladó, újat kipróbáló. Ilyenként mind a kettő értékes, azonban mivel a habitusunk szerint vagy egyikhez, vagy a másikhoz tartozunk inkább, ezért azokat részesítjük előnybe, és fájdalmas módon ezt a kiegyenlített látásmódot, az, hogy mind a kettő érték, ezt a társadalom nagy része nem látja, és rendkívül erős a konfrontáció a két nézet között. Hogyha csak a social médián nézzük a bejegyzéseket, akkor látjuk, hogy mennyire hát egymás ellen fordul ez a két alapvető beállítottság, ami önmagában jó volna, és igazából az volna jó, hogyha a kettő kéz a kézben párhuzamosan haladhatna.
Igen, ezek már nem annyira keresztény értékek, tehát, hogy itt egymástól távolodunk, ahelyett, hogy
igen,
te majd kézen fogsz és hazavezetsz alapon, ugye lennének kapcsolódások, hogyha már itt tartunk, hogy mi nem keresztény érték, ugye, hogy egyrészt a gyűlölet szítása, másrészt pedig az, ami elválaszt, és még sok minden történik így a világunkban, akár lehetne kezdeni szerintem ezzel, hogy az elesettekre való odafigyelés. És akkor itt valami olyasmit bizonyítani, hogyha már ilyen nagy szavakat használunk, ami által jobb lehet a világunk. Ilyesmire egyébként a pápák is figyelmeztetnek. Ferenc pápának is egyfajta vezér gondolata volt, és most úgy látszik, hogy Leó pápa is mintha követné a ferenci hagyományt.
Igen, tehát ez úgy van, hogy alapvetően az érték és az értéktelenség szembenállása a kereszténység és a nem kereszténység vonatkozásában valamikor a felvilágosodással egy paradigmaváltáson ment át, és akkortól kezdődően a kereszténység elértéktelenedésével állunk szembe, tehát úgy tűnik, hogy a kereszténység, mint érték, háttérbe szorul. Na most a pápák értelemszerűen, mint a katolikus világegyház vezetői, próbálják koordinálni ezt az érték alapú kereszténységet. Nyilván a pápák is mindenik a maga természete szerint szolgálja az egyházát, hogyha csak az utóbbi 100 év pápáira visszatekintünk röviden, akkor azt látjuk, hogy 13. Leó pápa a 19. század végén rendkívüli szociális érzékenységről tett tanúságot. Ő is adta ki egyébként az első társadalometikai dokumentumot, a Rerum Novarum új dolgokról, amikor a gazdaság átalakulásával, az iparosodással nagy munkástömegek alakultak ki. Az 1848-as kommunista kiáltvány már próbált ezekre választ adni, az egyház részéről nem volt válasz, és akkor 1891-ben kiadt ezt a dokumentumot, és ezzel választ próbált adni az egyház részéről. Aztán a következő pápák mindenik az egyénisége szerint sajátos módon dolgozott. 10. Szent Pius pápa például liturgikus reformot hozott, aztán a világháború alatt a pápák azt próbálták menedzselni, próbálták szolgálni a békét. 2. János Pál pápánk, ő gyakorlatilag a világ evangelizálására törekedett az utazásaival, a kommunikációs eszközök felhasználásával, és az említett Ferenc pápa pedig a kor társadalmi kihívásainak megfelelően szintén kivitte a templom falai közül az egyházat, és az egyik legnagyobb problémát, a környezet problémáját nevesítette különösképpen, nyilván egyebek mellett. Ebben a jövő előtti felelősség, a gondoskodás nyilvánult meg. Leó pápánk, hát gyakorlatilag úgy tűnik, hogy tovább viszi Ferenc pápának ezt a gyakorlatát, nyilván az egyéni habitusa szerinti súlypontokkal.
Igen, és erre nagy szükség is van egyébként. Most már nagyon közeledünk a műsor végéhez, de hogyha még egy-két ilyen súlypontot mondana, amire érdemes lenne hangsúlyt fektetni, ami így a szeretet és a vele szemben álló dolgok akár.
A válaszokat mindig a kor által feltett kérdésekre kell megfogalmazni, és korunkban a legnagyobb problémát a világban úgy tűnik, hogy a béke kérdése jelenti, tehát a béke szolgálata, és ebben tud a pápa is vélhetően a kiengesztelődés irányában hatást gyakorolni. Ugye a pápának tudjuk, hogy megvannak a diplomáciai lehetőségei is, hogy a békét szolgálja, de ezen túlmenően, hogyha folyamatosan hirdeti a békét, akkor reméljük, hogy előbb-utóbb azok is meghallják, akik felelős pozícióban tudnak tenni tényleg azért, hogy a béke a világ különböző részein egyre inkább helyreálljon, mert túl rövid az emberi élet ahhoz, hogy effélékkel foglalkozzunk, az ember arra van teremtve, hogy boldog legyen.